Sziasztok! Én Bánhalmi Kata vagyok, és köszöntelek benneteket a Közjól második évadjának záró epizódjában. Június van, ez pedig a Pride hónapja, ami 2024-ben is az LMBTQ közösség egészségére, biztonságára és a társadalmi egyenlőségre hívja fel a figyelmet. Mégis, nem sokkal azután, hogy ez az adás megjelenik, harmadik születésnapját ünnepli egy olyan törvény Magyarországon, ami ellenük, az elfogadásuk és a láthatóságuk ellen született. A Közjól csapatában fontosnak tartjuk azt, hogy amikor egészségről beszélgetünk, legyen szó az ország egészségéről is, ebbe pedig bizony beletartozik az is, ahogyan bánunk egymással, illetve felvetünk olyan kérdéseket is, amik nem feltétlenül képezik részét mindannyiunk mindennapjainak. Éppen ezért a mai adásnak a témája az LMBTQ egészség lesz, amit három rövid beszélgetésben fogunk körbejárni, amihez segítségemre a háttértársaság szakemberei lesznek. Elsőként Beda Balázs pszichológus lesz a vendégem, a szervezet lelki egészség program vezetője, Balázzsal a mentális egészséget és az elfogadásnak a kérdéskörét fogjuk körbejárni. Őt követi majd Szabó M. Bence, a HIV és STI program vezetőjük, akivel a szexuális egészséget érintő kérdésekről lesz szó, végül pedig Dudics Luca ügyvivő lesz a vendégem, akivel azt a kérdést fogjuk körbejárni, hogy hogyan tehetjük a társadalmat elfogadóbbá, attól függetlenül, hogy éppen a többség vagy a kisebbség részét képezzük. Ne felejtsétek el kitölteni a hallgatói kérdőívünket a leírásban, és jelezzetek vissza az adásainkról, most viszont kezdünk, tartsatok velem! Szia Balázs, nagyon köszi, hogy ma itt vagy velünk!
Szia Kata, köszi a meghívást.
Mivel te vagy ma az első vendégem, kérlek segíts tisztázni azoknak a hallgatóinknak, nézőinknek, akik esetleg nem találkoztak még ezzel a kifejezéssel. Mit jelent pontosan az LMBTQ?
Az LMBTQ az egy betűszó, azokból a szavakból áll össze, hogy leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű és queer. Ugye ezek különböző szexuális irányultságok és nem identitásokat jelző szavak, és azért fontos, hogy ezeket így egybe kezeljük, hogy azért szoktuk így egybe rántani ezeket a társadalmi csoportokat, mert ők így nagyon hasonló társadalmi hatásokkal találkoznak így a mindennapjaik során, ami pedig nagyon hasonlóan hat az ő lelki egészségükre, fizikai egészségükre, meg a szociális környezetükre, lehetőségeikre az életben.
Mekkora a hazai LMBTQ közösség, hány ember érintett, és egyáltalán vannak-e olyan adatok, amik hitelesként kezelhetőek?
Ilyen nagy népszámlálásból adódó adatok nincsenek. Külföldi kutatásokból, meg ilyen becslésekből tudjuk azt mondani, hogy valahogy egy népességben az LMBTQ-i személyeknek a száma az nagyjából egy ilyen 7-10% lehet. Az fontos kiemelni, hogy ez a 7-10%, ebbe azok a LMBTQ emberek is benne vannak, akik nem feltétlen bújtak elő, nem feltétlen vállalják az identitásukat a barátaik, családjuk vagy így nyilvánosság előtt, és beletartoznak azok is, akik pedig már igen.
Tehát ez egy durva becslés azokból, akik felvállalták, és mondjuk vállalják ezt nyíltan, és azokból, akik ezt még valószínűleg nem tették meg.
Igen.
Mit jelent az, hogy kisebbségi stressz, és hogyan hat ez a mentális egészségre?
A kisebbségi stressz az azt takarja, hogy egy társadalomban a különböző kisebbségi csoportokat speciális stresszorok érik. Ezek a speciális stresszorok, ezek abból adódnak, hogy a társadalomban ilyen többségi-kisebbségi dinamikák vannak. Általában a többség az, aki így meghatározza a normákat, aki a törvények alkotásába, a szabályozásokba is jobban bele tudnak szólni, és valahogy ezekben az ilyen norma alakításokban a kisebbségi csoportok így kevésbé tudják hallatni a hangukat, kevésbé lesznek rájuk is formálva a különböző ilyen társas-társadalmi folyamatok. És ebből adódóan nagyon sok helyzetben a kisebbségi csoporttagsággal rendelkező embereket, esetünkben az LMBTQ embereket, nagyon sok olyan inger érheti, ami valamilyen formában stresszt okoz a számukra.
Mondasz egy pár példát, hogy ezt hogyan tudjuk elképzelni?
Hogy a mindennapok során ez tipikusan abban mutatkozik meg, amikor valaki elutasítással találkozik, vagy hátrányos megkülönböztetéssel, akár erőszakkal, de hogy a kisebbségi stresszben valahogy az is benne van, hogy mivel ezek az általános tapasztalatok és megélések a mindennapok során, hogy ezek az események megtörténnek, ezért van egy ilyen belső vétett elvárás is, egy magasabb feszültségi szint, hogy valakit elutasítás fog érni, hogy valakit hátrányos megkülönböztetés fog érni, vagy megbélyegzés fog érni. És ez az ilyen belső várakozás, belső feszültség arra, hogy megvédjem magam, hogy valami történni fog, hogy így extrán figyelnem kell, meg monitoroznom kell a környezetemet a biztonságomnak a megteremtésére, megtartására, meg az, hogy a társadalomból is érkeznek ilyen nagyon erős elvárások azzal kapcsolatban, hogy milyen normális, ez nagyon erőteljesen megemeli ezt a feszültségi szintet az emberekben.
Ezt úgy kell elképzelni, mint egy ilyen folyamatos készenléti állapotot, ami az önvédelem érdekében, kb. Mindig résen vagyok, hogy mikor fog valaki engem negatívan diszkriminálni, amiatt, mert kiderül rólam, hogy én mondjuk ez a kisebbséghez tartozom.
Pontosan így. És hogy az ilyen specialitás ennek a kisebbségi stressznek, az ilyen általános stresszorainkhoz képest, hogy például egy munkahelyi stresszből azért ki tudunk lépni, vagy ki tudunk csekkolni bizonyos helyzetekben, bizonyos időközönként, azzal, hogy elmegyünk szabadságra. Szóval, hogy a munkánkat azt így tudjuk különbözőféleképpen végezni, de azzal, hogy az identitásunkkal jelen vagyunk egy környezetben, abból nem tudunk kicsekkolni. Nem tudunk kicsekkolni abba, hogyha mondjuk valaki elmegy szabadságra, hogy kicsekkoljon a munkai stresszoraiból LMBTQ emberként, azzal, hogy elmegy szabadságra, elmegy mondjuk egy fürdőbe, egy hotelbe, egy bárhol, mondjuk a párjával, ugyanúgy ott vannak azok az ingerek, ugyanúgy ott van egy ilyen feszültség arra, hogy akkor itt most én biztonságban leszek-e, megfoghatom-e a párom kezét.
Tulajdonképpen ez minden életterületen megjelenik, tehát mindegy, hogy családban, barátok között, vagy én elmegyek akár a párommal a boltba, elmegyek orvoshoz. Tudsz mondani egy pár olyan klasszikus példát, ami jól szemlélteti ezeket a helyzeteket?
Minden életterületen jelen van ez a kisebbségi stressz, és pont ez adja ennek a súlyosságát és nehézségét az LMBTQ emberek számára, meg bármilyen más kisebbségi csoport számára is. Például az, hogyha valaki elmegy orvoshoz, akkor nyilván az egészségügyi állapota kapcsán így releváns lehet akár az ő nem identitás vagy szexuális orientációja, és hogy mondjuk ezekben az esetekben ott van az, hogy akkor valakinek elő kell bújni.
Egy kiszolgáltatott helyzetben plusz egy olyan faktor, amit fel kell vállalni. A közvetlen homofóbián kívül hogyan és hol találkozik még ilyen kirekesztéssel az LMBTQ közösségnek egy tagja?
Szerintem, amit nagyon fontos kiemelni, aztán az iskola. Hogy a bullying az egyébként is egy rendszer szintű probléma, nem csak Magyarországon, hanem azért nagyon sok helyen, amire nagyon kevés eszköze van jelenleg a pedagógusok, meg az intézményeknek rendszer szinten, hogy tudjanak az iskolai zaklatással valamit kezdeni. A saját kutatásainkban, meg a nemzetközi kutatásokban is valahogy azt látjuk, hogy az LMBTQ diákokat valahogy ilyen nagyobb, magasabb számban éri iskolai zaklatás a különböző iskolai terekben.
Már a közbeszédben egy nagyon gyakran használt kifejezés lett a coming out. Mit jelent ez pontosan, és általánosságban hány évesen kezdünk el foglalkozni a nemi identitásunkkal és a szexuális orientációnkkal?
A coming out, ez az előbújás, amikor valaki felvállalja a saját szexuális irányultságát, vagy nemi identitását mások előtt, vagy másokkal való kapcsolataiban. Hogy ez mikor történik, az nagyon változó. Nyilván attól függ leginkább, hogy az egyénben mennyire tisztázódott le a saját identitása, mennyire tud felvenni magára egy címkét, amit önazonosnak tart, és amit meg is oszthatónak talál már.
Mikor indul el az, hogy ezzel magunkban elkezdünk foglalkozni? Hány évesen?
Így a nemiséggel meg a szexualitással azért főképp így az általános iskolától kezdve fokozatosan foglalkozunk gyerekként. Valahogy ott kezd el először megfogalmazódni az, hogy hogy valahogy itt ez a belső megélésem az nem olyan, mint amit én látok a mesékben, amit látok a filmekben, amit látok az utcán, és közben érkeznek azok a folyamatos üzenetek a családból, környezetből, médiából, stb., hogy az én belső megélésem az nem oké. Hogy ez vezet ahhoz, hogy egy gyerek azért elgondolkozik azon, hogy de akkor én nem vagyok oké? Hogy ezzel egy csomó olyan negatív érzés, szégyenérzet keletkezik, ami ahhoz vezet, hogy valaki elkezd rejtőzködni. És később a kamaszkorban, amikor így a kortársakhoz is tud valaki kapcsolódni jobban, és egy biztonságos közegben érzi magát, valahogy az szokott hozni egy ilyen előrelépést az előbújásnak a megkezdésében. De hogy azt is fontos kiemelni, hogy az előbújás az általában nem egy... Szóval egy ilyen dihotóm fogalomként szoktunk erre tekinteni, hogy valaki vagy rejtőzködik, vagy előbúj, de hogy ez azért nem így van. Az előbbi példát, amit az orvossal kapcsolatban hoztam, ez azért végigkísér minket az egész életünkön keresztül. Egy csomó olyan térhelyzet, mondjuk egy munkahelyváltásnál, vagy egy új közösségbe való bekerülésnél. Valahogy mindig ott van ez a döntés, hogy akkor most előbújjak, ne bújjak elő, és ugye ez az, ami az LMBTQ emberekre egy hatalmas feszültséget tesz szintén így a mindennapok során.
Még a coming out-ra visszatérve, én azt tapasztalom, de javíts ki, hogyha ezt én rosszul érzékelem, hogy az elmúlt években egyre többet olvasunk arról, hogy ez vagy az coming out-olt, egyre többen merik felvállalni ezt az életükben, és hogy ezzel egy kicsit szembe megy az, ami minket akár politikailag, akár kulturálisan körbevesz, mert ugye nem olyan törvények születtek az elmúlt években, amik erről majd később fogunk részleteiben beszélgetni, de amik ezt az önfelvállalást igazán támogatnák. Ezt hogyan kell elképzelni, hogy milyen hatások érvényesülnek, és hogy valóban többen mernek-e most coming out-olni, és ez mit mond el a társadalomról?
Az a narratíva jut eszembe, amivel így gyakran találkozom a különböző ilyen tréningeken, hogy így egyre többen vannak az LMBTQ emberek, és hogy ez egy ilyen megállíthatatlan valami lesz, ami egy ilyen nyugati import, de hogy az, hogy azért nem ez történik, hanem...
Én amúgy azt gondolnám, hogy ez azért van, mert hogy egyre elfogadóbb a társadalom. De ez lehet, hogy egy, nem tudom, ez egy ilyen vágyott kép.
Igen, hogy azt is az ilyen felmérésekből látjuk szintén, hogy azért egyre inkább elfogadó társadalomban élünk, szóval az ilyen személyközi kapcsolatokban az emberek egyre inkább elfogadóak és támogatóak az LMBTQ emberekkel, és hogyha ezt ők aktívan ki is fejezik, vagy valamiből egy LMBTQ ember látja azt, hogy érzékeli azt, hogy a másik ember az el fogja őt fogadni, akkor nyilván egyszerűbb ez a megnyilás, a coming out-nak a folyamata, és talán azért is érzékelhető az, hogy egyre több ember coming out-tól így az elmúlt időszakban, mert hogy az ilyen különböző közeli személyközi kapcsolataikban így biztonságosnak érzik ezt a terepet arra, hogy így abban a szűk közösségükben megnyíljanak, elmondják a saját belső megéléseiket egy ilyen címkével.
És mi a tapasztalatod például a szülőkkel kapcsolatban, hogy nem tudom, milyen kérdésekkel fordulnak akár hozzád, vagy mi az általános kép, ami elmondható arról, hogy mennyire elfogadóak ma a magyar szülők?
Hogy ezt is a különböző kutatásainkból is látjuk, hogy azért az évek során családon belül is egyre inkább elfogadott LMBTQ embernek lenni. Viszont azért azt még mindig látjuk, hogy valaki egy nem közeli hozzátartozóval sokkal inkább elfogadóbb tud lenni, mint egy frissen előbújt közeli hozzátartozóval. Viszont azért az is látszik, hogyha valaki előbújik, akkor azzal formálja a környezetének a szemléletét is valamilyen formában. Például sokszor tapasztalni azt, hogy egy előbújás után azért a szülőkbe is elindul egy csomó folyamat, ami teljesen természetes, és rengeteg kérdésük lehet, hogyha ezekre a kérdésekre kapnak válaszokat, meg így tudnak azzal dolgozni, hogy végül is mi is a fontos a mondjuk a gyerekükkel való kapcsolatban a szeretet, a biztonság, a törődés, hogyha ezek az alapvető értékek fontosak, akkor a szülők is tudnak alakulni a szemléletükben valahogy úgy, hogy az tényleg egy biztonságos közeget tudjon teremteni a gyereküknek.
És ez hogyan összeegyeztethető a politikai környezettel, vagy a szülő például mit képvisel a saját gyerekének arról, ami körülöttünk zajlik, kontra ami a gyerekében és a családban zajlik?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, meg egy nagyon nehéz folyamat is a szülőkben, hogy valahogy az lehet jelenleg nehéz szülőként, hogy itt vannak bizonyos narratívák LMBTQ emberekről, amiknek szinte semmi valóság alapja nincsen, és hogy közben meg ezek a narratívák a leginkább hozzáférhetőek. Szóval, hogy...
És mindez ugye a gyerekvédelemnek a köntösében, ami gondolom, hogy rátesz még egy lapáttal arra, hogy igen, ezt magában valaki helyre tegye. Igen. És ugyanazt említettem, hogy politikai témáról később fogunk majd beszélni, viszont nagyon érdekel a véleményed pszichológusként, hogy te hogyan látod, hogy a cenzúra, meg ez a típusú törvénykezés, ez hogyan hat a gyerekek lelki fejlődésére, és ezzel szemben az egészséges fejlődésnek nem az-e az útja, hogy nyilván minden gyereknek a korának és befogadó képességének megfelelően, de engedjük találkozni a valósággal, és egy nyitott, önismeretében fejlődő úton úgy kísérjük, hogy megmutatjuk neki, hogy az élet mennyire sokszínű.
Gyakorlatilag így a kérdésben meg is válaszoltad a kérdésben, hogy valahogy ez lenne szerintem egy cél. Oké, hogy egy szülőnek tényleg tök nehéz dolga van, a nevelés kapcsán, a szexuális nevelés kapcsán is, de hogy nagyon fontos, hogy ez azért szülői feladat is, és lehet ebben segítséget kérni, lehet szakemberhez fordulni, lehet a nevelési intézményekhez fordulni segítségért. Abban a szempontból tényleg nagyon nehéz dolguk van mind a pedagógusoknak, mind a szülőknek, és mind a gyerekeknek is, hogy nagyon sok olyan információ, ami az egészséges fejlődéshez szükséges volna, az most nehezebben hozzáférhető a törvényi keretek miatt.
Hát meg adott esetben intézményekben nem engedik be őket 18 év alatt, meg lefóliázott könyvekkel találkoznak. Ez hogyan hat a mentális egészségünkre?
Hogy itt is valahogy az érintetteknek a mentális egészségét emelném ki, és egy olyan példát hoznék erre, hogy mondjuk, hogyha valaki gyerekként szintén visszautalva a korábbiakra, elkezd érezni azt, hogy belül ő valahogy így más, mint a többi ember, akivel itt találkozik a mindennapokban, és nem fér hozzá olyan tartalmakhoz, amik az ő megéléseire így nagyon jól rezonálnak, akkor ez a gyerek elkezd szégyent érezni, elkezd rejtőzködni. És az, hogy a különböző narratívákba, meg így a törvényhozás kapcsán azt tapasztalja valaki, hogy az ő identitása össze van mosva valami olyannal, amilyen mélységes szégyenérzetet kelt, vagy ami össze van mosva akár a pedofiliával, ami egy teljesen másik kategória és teljesen másik téma, akkor gondoljunk csak egy kicsit bele, hogy ez a gyerek hogyan kezdheti magát érezni, hogy mennyi mindentől elszakíthatja őt ez a társadalmi keret, és ez mennyi minden, amitől elszakíthatja őt, ez főleg az egészséges fejlődés kapcsán értetendő.
És talán ehhez kapcsolódik még az identitás krízis, amit én nagyon sok kamaszokat nevelő barátomon keresztül látok és tapasztalok, minthogyha ez is így többet megjelenne az elmúlt időszakban, hogy ez valóban így van, hogy akár a social media hatására több kamasz gyerek küzd ma identitáskrízissel, mint korábban, vagy csak többet látunk és hallunk ebből?
Ezt csak egy intuitíven tudom mondani, hogy szerintem itt talán az utóbbi, hogy azért ezek az információk így jobban hozzáférhetők a különböző social media platformokkal, az, hogy jobban részesei vagyunk más embereknek az életének, és valahogy ebből jöhet egy olyan fals hit, vagy gondolat, hogy akkor ebből is most egyre több van. Az biztos, hogy a serdülőkor az egy nagyon nehéz időszak, a serdülőkor mindig is egy nagyon nehéz időszak volt, amikor minden serdülő dolgozik a saját identitásával, dolgozik azzal, hogy ő milyen címkéket szeretne magára felvenni, dolgozik azzal, hogy mik a belső megélései, azokat a belső megéléseket hogyan tudja összeegyeztetni a társadalmi elvárásokkal, a társadalmi normákkal. Szóval, hogy ez mindenféleképpen LMBTQ identitás nélkül is egy megterhelő időszak, viszont hogyha erre jön egy olyan belső megélés, ami az átlagtól eltér, akkor az azért valahogy egy lényegesen nagyobb, mélyebb munkát igényel a serdülőtől is, amiben fontos, hogy szülőként, meg nevelő intézményként valahogy erre egy kicsit így érzékenyebbek legyünk, hogyha egy gyerek érzékelhető az, hogy ő, hogy ő így mélyebben benne van ebben az identitáskeresésben, és nehezebb dolga van vele, akkor szintén lehet segítséghez fordulni, és sok esetben szükséges is segítséghez fordulni a hosszú távú jólétének az érdekében.
Mit tehet az, és hova fordulhat, aki valamilyen nyomást érez magán a szexuális orientációja miatt, illetve átlag emberként hogyan tudunk mi tenni a környezetünkben élőknek, hogyha azt érezzük, hogy bárki felé szeretnénk egyet lépni, hogy ő maga felmerje vállalni azt, amit eddig nem mert.
Én szerintem itt a mindennapi kommunikációban érdemes egy kicsit tudatosabbnak lenni, vagy változtatni. Nagyon sokszor tapasztalható különböző mikroagressziók a mindennapi kommunikációnkban, ami
mikroagresszió, ezt a kifejezést egy kicsit fejtsd ki, kérlek.
Szóval ez valahogy azokat az ilyen üzeneteket érthetjük a mikroagresszió alatt, amiket sokszor ilyen kedvesnek vagy bóknak szán valaki, de hogy valójában a mögöttes tartalmában sértő. Most ez egy ilyen általános keretben, ami eszembe jut, tipikusan olyan, amikor egy nőnek azt mondják, hogy nőlétedre milyen jól tudsz parkolni, hogy azért... Oké, hogy ez egy bóknak van számva, de nagyon sok mindent elárul.
Vagy a decsinos vagy, fogytál?
Igen. Nagyon sok mindent elárul így a mögöttes tartalmakról, és hogy az adott ember mit is gondol a nőkről.
Egészen egyszerűen bele sem gondolunk abba valójában, hogy mit mondunk.
És hogy valami nagyon, nagyon hasonló dolog történik az LMBTQ emberek kapcsán is, hogy mondjuk amikor hallottam már egy ilyen példát, hogy egy leszbikus nőnek a munkahelyén azt mondták, hogy jaj, hát hogy olyan nőies, hogy nem is gondoltam, hogy a nőkhöz vonzódsz. Hogy ebbe is azért oké, hogy ez egy ilyen beszélgetés indítónak tűnik, de hogy valójában nagyon is sértő az üzenet mögött.
Mit tudunk tanácsolni azoknak az embereknek, akik előbb beszélnének, mint hogy gondolkodnak?
Hát azt, hogy ezt a kommunikációs tudatosságot szerintem érdemes kiemelni, hogy egy picit így tájékozódjon mindenki, és nem csak akkor, hogyha tud konkrétan LMBTQ embert a környezetében, hanem akkor is, hogyha nem, mert valószínűleg akkor is van, vagy lesz az élete során, csak valahogy megint ott van, hogy nem biztos, hogy előbújt a másik ember előtt. Szóval én nagyon ajánlom így a tájékozódást, azt, hogy azért alapfogalmakkal így legyenek tisztában emberek, és hogy minden más, ami meg ezeken felül van, azt nyilván, hogyha valakinek van egy LMBTQ ismerőse, barátja, kollégája, akkor ezekről lehet beszélni, lehet nyíltan beszélni, de hogy nagyon fontos az, hogy valahogy így aktívan fejezzük ki az elfogadásunkat és a támogatásunkat.
És akkor csak, hogy ne búcsúzzunk el a kérdés első részének megválaszolása nélkül, hogy hova fordulhat ma az, aki szeretné oldani önmagában talált feszültséget.
Ugye nagyon sok olyan szolgáltatás van, ami kifejezetten LMBTQ embereknek van fenntartva, vagy ilyen például nálunk a háttértársaságnál van egy anoniman hívható információs és lelkisegély szolgálatunk, ez telefonon és csetes formában is elérhető, a lelkisegély.hu-n lehet részletesebb információkat találni a szolgáltatással kapcsolatban, és van egy személyes segítő szolgálatunk is kifejezetten LMBTQ embereknek és a hozzátartozóiknak, ahol ilyen 10-12 alkalmas kortárs segítő keretben nyújtunk segítő beszélgetéseket, és hogy itt is valahogy az a cél, vagy hogy azok tudnak fordulni ezekhez a szolgáltatásokhoz, akik valahogyan így megterhelve érzik magunkat az identitásuk miatt, vagy kérdéseik vannak a saját identitásuk, vagy a családtagjaiknak az identitása kapcsán.
Ez esetleg elérhető online is, csak azok miatt kérdezem, akik mondjuk nem biztos, hogy elsőre elmennének egy ilyenre.
Az információs és lelkisegély szolgálatunk az ugye telefonos, és anonimman hívható, megírásba is kereshető. A személyes segítő szolgálatunk az mindenképp, az vagy személyesen, tehát ugye az ilyen két ember beszélget settingben működik, és ez egyrészt Budapesten személyesen elérhető, viszont aki vidéken lakik, tök fontos, hogy így online is lehet ezeket a szolgáltatásokat igénybe venni.
Nagyon szépen köszönöm, Balázs, hogy itt voltál, most pedig folytatjuk Szabó M. Bencével a szexuális egészségről. Szia, Bence, nagyon köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szia.
Mik azok a szexuális úton terjedő betegségek, amik a legnagyobb mértékben érintik a hazai LMBTQ társadalmat?
Már is ki kell, hogy igazítsalak, mert nem szexuális úton terjedő betegségeknek nevezzük már, hanem inkább szexuális úton terjedő fertőzéseknek. A betegség az mindig ilyen furcsa, magával hordoz valamiféle ilyen negatív képzettársításokat, úgyhogy inkább már próbáljuk ezt mellőzni, ezt a fogalmat, úgyhogy inkább a fertőzésekről beszélünk. A leggyakoribb az nyilván az, amivel mi foglalkozunk, az kifejezetten a HIV-re fókuszál, ezért nyilván mi olyan ügyfelekkel találkozunk, akik a HIV-vel kapcsolatban vannak érintve, illetőleg ugye a szűréseken szoktunk olyan emberekkel találkozni, akik HIV szűrésre vagy szifilis szűrésre jönnek, de egyébként a szexuális úton terjedő fertőzések között a HIV-en kívül a szifilis, a gonorrea, a klamídia az, amelyik leginkább terjed jelenleg Magyarországon.
Olvastam a weboldalatokon, és bevallom, hogy engem nagyon meglepett az, hogy a HIV fertőzéseknek a száma az évről évre nem egy csökkenő tendenciát mutat. Én azt gondoltam volna, hogy az elmúlt 20 évben nőtt annyit a tájékozottság, hogy ennek már egy egészen más irányt kellene mutatnia. Tudsz erről egy kicsit mesélni, hogy miért változatlan ez az adat?
Igen, hát sajnos ez a 220-250 évi esetszám, ez sajnos a szomorú adatok közé tartozik Magyarországon, nagyjából egy ilyen 8-9 éve nem csökken ez az adat, tehát minden évben hozzuk ezt a 250 esetet, ami azért, ha jól elosztjuk, igaz matematikailag nem az jön ki, hogy minden napra jut egy eset, de majdnem minden napra jut egy eset, ami szerintem megelőzhető lenne. Nem csak a tájékozottság az oka ennek a dolognak, tehát nem csak a tájékozottság hiánya okozza ezt a furcsa dolgot, hogy valamiért Magyarországon nem sikerül elérnünk azt, hogy ezek az esetszámok csökkenjenek, hanem az is közrejátszik ebben, hogy a HIV kombinációs prevenciós technikáknak a bevezetése Magyarországon gyakorlatilag nem létezik. Tehát, hogy nincsen sem stratégia erre, nincsen sem végig gondolva az, hogy lehetne ezt jól csinálni, vagy átvenni nagyon jó példákat nyugat-európai országoktól, vagy olyan országoktól, nem csak Nyugat-Európában, ahol ezek már nagyon jól működnek, akár itt afrikai országokat is tudnék mondani, tehát nem feltétlenül kell mindig nyugatra szaladnunk a jó példákért. Szóval inkább én ebben látom a problémát, tehát a kombinációs HIV-prevenciónak a különböző lábai, azok hadilábon állnak Magyarországon.
Ez kinek a felelőssége, és szerinted ez kinek a feladata lenne, hogy ez változzon?
A kormánynak lenne a feladata, és például a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak lenne a feladata, hogy ezekkel foglalkozzon. A járványügy az hozzájuk tartozik, addig, amíg nem látják el rendesen a feladatukat, addig nyilvánvalóan ezzel nem tudunk előbbre lépni.
Térjünk át az egyénre, mert azt hiszem, hogy mi arra tudunk ezzel a beszélgetéssel hatással bírni. Mik azok a félelmek, szorongások, stigmák, ami miatt mondjuk nem mer valaki elmenni egy vizsgálatra?
A szorongások azok ugye a stigmatizációból adódnak leginkább. A stigmatizációval kapcsolatban ugye nagyon gyorsan jutunk el a diszkrimináció különböző formáig. Nagyon sok olyan eset történik a HIV-vel élőkkel kapcsolatban is, hogy akár az egészségügyben, akár a mindennapi életük során a munkájukban diszkriminálva vannak. Ha kiderül róluk, akkor kirúgják őket, vagy különböző olyan intézkedéseket hoznak, ami manapság már a HIV-vel élők esetében egyáltalán nem lenne indokolt. És ugye, mivel vannak még mindig ilyen esetek, ezért, hogyha valaki mondjuk ki lett szűrve HIV-vel élőként, akkor nyilvánvalóan megpróbálja minél inkább titokban tartani a HIV státuszát, amiatt, hogy nehogy ezekbe a dolgokba belefusson, nehogy a munkahelyéről kirúgják, nehogy a családja mondjuk kitaszítsa a családi körből, stb. Tehát tudnak még mindig, sajnos még mindig ott tartunk 2024-ben, hogy történnek még ilyen esetek, és hát ez egy eléggé drasztikus és nagy problémaként jelentkezik. Nem csak a HIV-vel élők életében, de a szélesebb társadalom körében is, hiszen nagyon sokan pontosan amiatt nem mennek el szűrésre, vagy amiatt nem mernek elmenni szűrésre, mert azt attól félnek, hogyha pozitívként szűrik ki őket, akkor majd a különböző diszkriminációnak köszönhetően hátrányt fognak szenvedni az életükben. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon súlyosan problematikus
tipikus dolog, ugyanis ebből adódik például az, hogy Magyarországon nagyon magas az AIDS-ben kiszűrt emberek száma, tehát az olyan HIV-vel élők száma, akik frissen lettek kiszűrve, de már AIDS stádiumban vannak, ez még mindig nagyon magas Magyarországon. Például ez is ennek a következménye, hogy ha nem merek elmenni szűrésre, miközben már, nem tudom én, 5-6 éve lehet, hogy HIV-vel élek, akközben nyilvánvaló, hogy sokkal könnyebben jut el a betegség abba a fázisba, amikor az már AIDS stádiumnak nyilvánítható, és hogyha valaki akkor van kiszűrve, akkor már nyilván sokkal-sokkal rosszabbak az esélyei arra, hogy a kezelés még segíteni tud rajta.
Tehát a vizsgálatok megvannak, vagy meglehetnének, az eszközök rendelkezésre állnak, hogy ne forduljon betegségbe, ahogyan te mondtad, a fertőzés, de az emberek még mindig jobban félnek a megítéléstől, mint hogy elmenjenek kiszűrni magukat.
Így van, holott nagyon fontos tudni azt, hogy ha valakit frissen kiszűrnek HIV-vel, akkor gyakorlatilag azonnal elkezdheti a gyógyszeres kezelést. A mai gyógyszereknek szinte alig van mellékhatásuk, vagy szinte nincs is mellékhatásuk. Ha van is valakinél, akkor általában lehet valami olyan másik gyógyszerre váltani azt a gyógyszert, aminek köszönhetően az a mellékhatás megszűnik. Tehát, hogy a gyógyszeres kezelése a HIV-nek az egészen elképesztően profin és jól működik, még Magyarországon is elmondható ez, tehát hogy itt is a Magyarországra a legújabb, legfrissebb tudományos kutatásokon alapuló gyógyszerek azok mind bejönnek, elérhetőek, benne is vannak az ellátásban, tehát hogyha valaki HIV pozitívként kap egy HIV pozitív szűrő tesztet vagy eredményt, akkor nyugodt lehet abban, hogy onnantól kezdve, ha elkezdi azonnal szedni a gyógyszert, akkor ugyanolyan életet fog élni, mintha nem lenne HIV-vel élő, tehát hogy az életkilátásain semmit nem fog változtatni a HIV. Ez egy nagyon fontos dolog, ami nagyon-nagyon nincs benne a köztudatban. Mindenki, nagyon sokan fordulnak hozzánk a HIV segítő szolgálatnál, például azzal, hogy most szűrtek ki HIV-vel, és hát úristen, hány hetem, hány hónapom van hátra, hogy most már hol vagyok az AIDS stádiumban, stb. Tehát nagyon sokan vannak, akik jönnek ilyen aggódó kérdésekkel, és hát ez nem így történik már. Tehát, hogy a gyógyszerszedésnek köszönhetően egy HIV-vel élő ember az soha nem fog eljutni az AIDS stádiumba.
Menjünk a startvonalra. Milyen rendszerességgel és milyen vizsgálatokra kellene járnia mindenkinek?
Ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy nagyon sokban függ attól, hogy kinek milyen a szexuális élete. Tehát, hogyha valaki, nem tudom én, hetente él szexuális életet különböző partnerekkel, akkor nyilván 3 havonta érdemes elmennie legalább a HIV szűrést megcsináltatni, és legalább mondjuk a szifilis szűrést, tehát legalább ezt a kettőt.
Megkérdeztem, hogy mennyibe kerülnek ezek a vizsgálatok?
A HIV az Magyarországon ingyenes, már hogyha van rá lehetőség, hogy szűrjék, mert ugye a jelenlegi rendszerben úgy történik a HIV-nek az anonim és ingyenes szűrése, hogy a kormányhivatalok tartanak fent ilyen megyei szűrőhelyeket, és ahol egyáltalán működik ilyen szűrés, mert most már egyre többet megszüntettek a különböző megyeszékhelyeken, de ahol még működik ilyen szűrés, ott is ilyen nagyon korlátozottan elérhető, hogy ilyen mit tudom, délután 1-től 2-ig munkaidőben kiér rá akkor elmenni szűrni. Tehát nyilvánvalóan nagyon-nagyon alacsony a kihasználtságuk ezeknek a helyeknek, de sajnos így történik, illetőleg vannak még civil szervezetek, akik ugyanígy csinálnak szűréseket, szóval a klienseknek, tehát aki szűrni szeretne, az tud találni olyan helyet jó eséllyel, ahol ingyenesen megcsinálják ezeket a szűréseket, szóval ez elvileg
ingyenes. És a szifiliszre is, vagy csak a HIV-re?
A szifiliszre is megcsinálják ingyenesen.
Mi történik valakivel, hogyha HIV diagnózist kap? Tehát mi onnan a folyamat, amin végigmegy?
Ugye van Magyarországon 4 HIV kezelőhely, 3 decentrum vidéken, és egy Budapesten van egy ilyen központi HIV klinikának nevezhető egészségügyi intézmény, és akkor gyakorlatilag oda kell elmenni. Tehát, ha valakinek van egy pozitív eredménye, mondjuk egy gyors tesztnél, akkor ezek valamelyikében kell jelentkeznie, és akkor onnantól kezdve elindul egy protokoll, verifikálják ezt a pozitív eredményt, hiszen ha valakinek gyors tesztes eredménye van, az még nem feltétlenül jelenti azt, hogy ő biztosan HIV pozitív, ezt az eredményt mindig meg kell erősíteni, a nemzeti referencia laboratóriumba beküldik a vérmintáját, és akkor utána ők gyakorlatilag ők adják ki a végső véleményt arról, hogy valóban HIV pozitívnak tekinthető a személy, és hogyha ez megvan, tehát ez a verifikálás megvan, akkor gyakorlatilag onnantól kezdve azonnal elkezdődhet a gyógyszeres kezelés is. És az nagyjából egy ilyen három és hat hónap közötti időszak alatt a mai gyógyszerek azok már határérték alattira, vagyis ilyen köznapi, köznyelvibb kifejezéssel élve nullásra csökkentik a vírusszámot, és hogyha valakinek nullás a vírusszáma, és talán ez az egyik legfontosabb információ a HIV-vel kapcsolatban, amit szerintem a széles közvéleménynek ismernie kell, hogyha valakinek nullás határérték alatti a vírusszáma, akkor nem tudja a fertőzést még szexuális úton védekezés nélküli szexuális úton sem továbbadni.
Ez tényleg egy elég igen, fontos információ.
Igen, nagyon fontos információ, mert gyakorlatilag a kulcsa annak, hogy tudjuk a HIV-et megállítani, hogy tudunk a stigmák ellen küzdeni, hiszen ez az egyik legfontosabb információ. Az az ember, aki HIV-vel él, gyógyszert szed, az senkire semmilyen formában nem veszélyes.
Ha kezeletlenül marad a HIV-fertőzés, mi történik? Egyrészt mit jelent, és mikortól beszélünk AIDS-ről, és mennyi idő eljutni odáig?
A kezeletlen HIV-fertőzés az már egy kicsit problémásabb történet. Ugye az történik, hogyha valaki elkapja a HIV-vírust, az nem fedeződik fel, nem, mondjuk nem megy soha szűrésre, akkor nagyjából a statisztikák alapján egy ilyen 8-12 év alatt jut el az AIDS stádiumba a betegség, tehát fokozatosan gyengíti az immunrendszert a HIV-vírus, ugye az a CD4 sejtek használatával szaporodik, gyakorlatilag bemegy a CD4 sejtbe, és miközben magát sokszoroztatja a sejt által, közben a sejt elpusztul, és emiatt az immunrendszer fokozatosan gyengül, károsodik, és hát egy ilyen 8-12 év alatt az AIDS stádiumba jut a beteg,
és
ahol
közben
pedig,
nem tudjuk, hogy hány emberrel találkozik.
Közben nem tudjuk, hogy hány embernek adta mondjuk át, ugye, ráadásul ugye az első időszakában, tehát mit tudom én, az első 1-2 hónapban nagyon magas szokott lenni a vírusszám, tehát itt ilyen milliós vírusszámokról beszélünk, olyankor a legfertőzőbb a beteg, tehát nagyon fontos, hogy ezért is fontos, hogy mindenki, aki aktívan szexuális életet él, és úgy érzi, hogy voltak olyan szexuális együttlétei, amik kockázatosak lehettek, azok mindenki járjon rendszeresen szűrésre, mert ezzel lehet ennek elejét venni, hogy minél kevesebb fertőzés történik, vagy ezzel is ez az egyik lába gyakorlatilag a kombinációs HIV-prevenciónak a szűrés. És hát ugye az van, hogy ez a 8-12 évig, hogyha valaki HIV-vel él anélkül, hogy az kezelve lett volna, akkor gyakorlatilag onnantól kezdve már olyan elkerülhetetlen károsodások történnek az immunrendszerben, amit már nagyon-nagyon nehéz visszahozni, és hát megjelennek olyan opportunista betegségek, különböző rákos megbetegedések, tüdőgyulladások, amelyek kifejezetten HIV-vel élőket támadó betegségek, és ezek már akkor a legyengül immunrendszer miatt általában halálhoz szoktak vezetni. Na, még azt fontos elmondani, hogy nem mindenkinél ez a 8-12 év ez a nagy statisztikai átlag. Van, akinél nagyon nagyban függ az immunrendszer állapotától, és attól a pillanattól, amikor a fertőzés történt, hogy milyen gyors a progressziója a HIV-nek. Van, akinél ez 1-2 év alatt bekövetkezik, van, akinél 5-6 év alatt, de a szakirodalom például leír olyan eseteket is, ahol 25 év alatt történt az, hogy valaki az AIDS stádiumba jutott el a HIV-vel.
Mit lehet tudni a HIV gyógyszerről, és hogyan lehet hozzájutni ma?
HIV gyógyszer az gyakorlatilag Magyarországon ingyenes, ilyen dobozdíjas, tehát 300 forintot kell fizetni egy havi HIV gyógyszerért. A működése az nagyjából ilyen konyha nyelven leírva úgy lehet róla beszélni, hogy ha valaki beveszi a HIV gyógyszert, akkor abban lesz általában két olyan hatóanyag, amely a HIV vírusnak valamelyik működési mechanizmusa ellen hat, és ezáltal megakadályozza, hogy a HIV vírus szaporodni tudjon a szervezetben, és ennek köszönhetően csökkenti nullásra vagy határérték alattira a vírusszámot, úgyhogy ennél bővebben is nem is szeretnék belemenni, tehát hogy ilyen nagyon egyszerű a működésük, ha innen nézzük ebből az oldalon.
Vannak mellékhatásai a gyógyszernek?
Igen, előfordulhatnak mellékhatásai, de a leginkább a HIV gyógyszerek korai verziói azok voltak, amelyek ilyen nagyon-nagyon súlyos mellékhatásokat is tudtak okozni, de az újabb HIV gyógyszerek már nagyon kevés olyan mellékhatással dolgoznak, amelyek már akár arra a fokra tudnak eljutni, hogy mondjuk a betegeknek az életminőségét rontsák, tehát hogy nem tudom, ilyen fejfájás, hányinger, hasmenés, szédülés, ilyesmiket kell elképzelni, és általában ezek is csak így a gyógyszerszedés megkezdése utáni 2-3 hónapban vannak, és akkor utána szépen enyhülni szoktak, ahogy a gyógyszerbe áll.
Eddig a fizikai dolgokról beszéltünk, viszont mi a tapasztalatotok a betegséghez, vagy a félelemhez kapcsolt akár mentális, vagy lelki tapasztalatokról, illetve mikkel fordulnak hozzátok elsődlegesen, hogyha a lelki oldalt nézzük?
Igen, hát szeretem mindig visszahozni ezt a példát. 1987-ben Jonathan Mann az Egyesült Nemzetek Szervezetének HIV programjának megalapítója 1987-ben New Yorkban tartott egy beszédet. Ugye akkor volt gyakorlatilag a HIV járvány a csúcspontján, a tetőpontján. 1986-ban fedezték még csak fel a HIV-et, tehát hogy alig tudtak még erről az egész dologról valamit, de Jonathan Mann már akkor azt mondta ott az ENSZ-ben, hogy a stigmatizáció és a diszkrimináció az legalább akkora problémát jelent a HIV kezelésében, mint maga a betegség, tehát mint maga a vírus. És sajnos 2024-et írunk, és Jonathan Mann szavai még mind a mai napig is érvényesek, tehát valóban a gyógyszeres kezelésnek köszönhetően tökéletesen rendben lehet tartani egy HIV-vel élőnek az életét, viszont a lelki teher, amit a HIV-vel kapcsolatos társadalom felől érkező stigmatizációs diszkrimináció okoz, az a része az viszont nagyon sokszor kezeletlenül marad, és emiatt nagyon sokan küzdenek depresszióval, szorongással, nagyon gyakran alakul ki PTSD például HIV-vel élő betegeknél, és hát ezek magukkal hozzák az olyan problémák, hogy a szerhasználat, az alkoholizmus megjelenik sokszor ezeknél az embereknél, ami megelőzhető lenne egyszerűen csak azzal, hogy minél több információt juttassunk el a társadalomba arról, hogy a HIV-vel élés az mit is jelent a mai világban, például azt, hogyha valaki gyógyszert szed, akkor attól nem kell egyáltalán félni, mert biztos, hogy nem lehet tőle elkapni a HIV-vírust. Ha csak ez az információ így nagy területen elterjedne az ország lakossága körében, akkor már segítene csökkenteni ezt a fajta nyomást a HIV-vel élő embereken, hogy ne kelljen emiatt a betegség miatt szorongással, depresszióval, egyéb problémákkal küzdeniük. És hát sajnos van egy másik fontos probléma is, ami ebből adódik, az pedig a chemsexnek a problémája, ami nem csak a HIV-vel élők, de hogy így általánosságban az LMBTQ társadalomban is, főleg a férfiakkal szexelő férfiak körében nagyon elterjedt. Az okait leginkább a kisebbségi stresszre, amiről nemrég beszélt Balázs, arra lehet visszavezetni. Nagyon sokan nyúlnak amiatt a szerekhez, mert abban tudnak feloldódni attól a stressztől, amit a társadalom különböző negatív hatásai gyakorolnak rájuk.
Hogyan hat ez a kapcsolatokra? Felmerült bennem, miközben hallgattalak, hogy bele tud-e az például férni, hogy egy újonnan elindult kapcsolatban, mondjuk azt kérem attól, akit megismertem, hogy nem tudom, mondja el, hogy volt-e mostanában szűrésem, vagy ez megint egy olyan kérdés, amit nem mernek feltétlenül feltenni egymásnak az emberek. Vagy ebben már gátlástalanabbul belemernek menni a saját egészségük érdekében.
Én azt tanácsolom mindenkinek, hogy ez legyen a kapcsolat nyílt része. Sokan abból indulnak ki, hogy egy kapcsolatban, hogyha a másiktól megkérdezem, hogy te voltál-e már HIV, vagy egyéb STI szűrés. frissen, vagy nem tudom. Az nem bízol bennem, igen, hogy igen, hát nincs benned semmi bizalmam, hát akkor mit ér a kapcsolatunk, stb. Ez nem erről szól. A szexuális egészségért mindenki saját maga a felelős. Tehát, hogy
és nincs, jó esetben másokért is felelősséget
és
vállal.
És ezáltal másokért is felelősséget vállal. Tehát, hogyha saját magamért felelős vagyok a szexuális életemben, akkor másokért is felelősséget vállalok vele. Tehát, hogy valahogy azt az üzenetet szeretném ezügyben átadni a párkapcsolatban lévőknek, hogy ne abból induljanak ki, hogy akkor a másik iránt érzett bizalom, tehát hogy nincs meg a másik iránt a bizalom, hanem vagy egyszerűen ez legyen a szexuális életnek a normális része, hogy foglalkozom azzal, hogy akár ha mit tudom én, valaki mondjuk egy monogám kapcsolatban él, én akkor is azt szoktam javasolni, hogy évente egyszer érdemes ezeket a szűréseket megcsináltatni, mert a kis ördög sosem alszik, és mindenki saját magáért felelős, és ezáltal másokért is. Tehát szerintem ez a legfontosabb üzenet, és hogy ez nem bizalmatlanságról szól, ez nem arról szól, hogy a másikat mennyire szeretem, hanem arról szól, hogy szeretnék tisztában lenni azzal, hogy a szexuális életemben egészséges tudok-e maradni a lehető legnagyobb mértékben.
Abban szoktatok segíteni a hozzátok érkezőknek, hogy ezt hogyan kommunikálják egymás között az emberek? Mert valószínűleg nagyon sok múlik azon, hogy ezt én hogyan adom át a másiknak.
Hát igen, ez a része ugye már inkább a pszichológia területe, tehát hogy kevésbé, tehát hogy mi el tudjuk mondani ezt, hogy ez ne, tehát amit most elmondtam, uh-huh, hogy ne uh-huh, a bizalmi uh-huh. részéről közelítsük meg, hanem hogy egyszerűen ez legyen egy ilyen természetes része a szexuális életnek, hogy nem csak szexelek, ami a világ legjobb dolga, tegye mindenki, élvezze mindenki, csak közben gondoljon arra is, hogy érdemes néha-néha megnézetni azt, hogy nem kaptam-e valakitől valamit el. Ez ilyen egyszerű, tehát hogy egy ilyen természetes dolognak kellene lenni, ugyanolyannak, mint hogy nem tudom, beadatom az influenza oltást, hogy nem tudom, én iszok valamilyen köhögés csillapítót, hogyha köhögök, vagy vitamint szedek, igen, ez egy nagyon jó példa, igen, erre. Tehát hogy ennek ugyanilyen természetes dolognak kellene lennie az ember életében, semmi, és nem kellene ebből ilyen szégyen, meg jaj, meg nem
ki
tudom, ilyen problematikus, ki mit gondol, semmit, az a lényeg, hogy te mit gondolsz saját magadról, az, hogy ki mit gondol, hát kit érdekel.
Összefoglalva a beszélgetésünket, mi lenne az a 2-3 lépés, amit szerinted mindenkinek meg kellene tenni a saját fizikai és lelki egészségének a megőrzése érdekében?
3 lépés?
3.
Ó, jó,
mi legyen az első 3, amit meghallgatnak aha. bennünket, és ezt mindenki csinálja végig.
Hát aki, az például egy tapasztalatom az általunk szervezett szűréseken, hogy nagyon sokan 23-4 évesen jönnek, és még soha életükben nem voltak szűrésen, tehát menjenek el például szűrésre.
Hány éves kortól? Tehát a legfiatalabb bárki elmehet?
Én azt mondom, hogy ez nem korfüggvénye, hanem a szexuális élet megkezdésének a függvénye. Tehát hogy onnantól kezdve, hogy valaki aktív szexuális életet él, mindegy, hogy hány éves, kezdjen el szűrésre járni rendszeresen, legalább évente egyszer, de én inkább a fél évet. Tehát, hogyha valaki sűrűbben szexel, akkor inkább a fél évet javaslom. Ez az egyik. A másik az, hogy informálódjon, hogy merjen utána olvasni, utána kérdezni ezeknek a dolgoknak, akár hozzánk is fordulhat, vagy van a pozitívszemmel.hu honlapunk, amin rengeteg információt talál ebben a témában, ott végig lehet böngészni, meg lehet nézni a dolgokat. Tehát, hogy az információ az gyakorlatilag ad egy olyan magabiztos hátteret ezekben a kérdésekben, amiknek köszönhetően utána nem kell spironkodba bemenni majd a bőrgyógyászhoz, hogyha valamilyen probléma van például a köldök alatti területen, hogy ilyen finoman fogalmazzak, és hát a harmadik meg az, hogy figyeljünk oda egymásra, tehát szerintem a szexuális életben ez a másik ilyen nagyon fontos dolog, hogy figyeljünk arra, hogy igen, tudjuk, legyünk tisztában azzal, hogy mi az, ami minket izgat, mi az, ami minket feldob a szex közben, de közben arra is ügyeljünk, hogy a másiknak is ugyanolyan jó legyen, hogy a másikra is tudjunk figyelni, hogy a másik igényei is ki legyenek elégítve. Tehát, hogy ez egy ilyen társas játék, egy ilyen közös játszma, és hát nyilván a közös játszmának csillió fajtája van, és hát lehet olyan fajtája is, ahol nem csak ketten vannak, hanem 3-an, 4-en, 5-en, 6-an, ki tudja hányan, de hogy egymásra kell figyelni, és például a szűrés az például egymásra figyelés egyik tökéletes eszköze.
Nagyon köszi, Bence, hogy itt voltál, és rengeteg hasznos információ hangzott el. Most pedig érkezik hozzám Luca, és a társadalomról fogunk beszélgetni. Szia, Luca, nagyon köszi, hogy itt vagy ma velünk.
Szia, Kata, köszi a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat is.
Mielőtt belemerülünk a kiváló hazai körképbe, segíts nekem egy kicsit értelmezni az egészséges társadalomnak a fogalmát. Hogyan áll egy egészséges társadalom a kisebbségekhez, jelen helyzetben a szexuális kisebbségekhez, és egyáltalán a te véleményed szerint hogyan működik egészségesen egy társadalom?
Egy könnyű kérdéssel kezdünk, úgy látom.
Úgy felütöttem egy ilyen lazát.
A háttértársaságnak akkor a vízióját azt hiszem, hogy bemutatom, hogy mi egy olyan társadalomért dolgozunk, ahol a szexuális és nemi kisebbségek nem szenvednek hátrányt az ő nemi identitásuk vagy szexuális irányultságuk miatt, és azok a felmerülő problémájukra pedig választ kapnak, és nem közösítik ki őket, nem zaklatják őket, nem követnek el elük erőszakot, és nem is uszítanak másokat senki ellenük. Azt gondolom, hogy ez talán az alapja annak, hogy egy egészséges társadalom bármilyen kisebbséghez hozzááll, az, hogy elfogadja és tiszteletben tartja azokat a különbségeket, amik vannak, legyen az egy etnikai vagy vallási kisebbség, vagy éppenséggel a szexuális és nemi kisebbségek, és nem akarja őket asszimilálni erőszakosan, és közben pedig nem is rekeszti ki őket.
És akkor rá is térhetünk a hazai helyzetre. Ugye pont most a harmadik születésnapját üljük közösen a homofób törvénynek. Mit tapasztaltok, hogy az elmúlt 3 év az hogyan hatott a hazai társadalom és az LMBTQ közösségnek a kapcsolatára, és van-e bármi olyan, ami a sok negatív történés mellett pozitív irányba változott az elmúlt években?
Szerintem már elég sokan hallhattak erről a gyerekvédelmi vagy propaganda törvényről. Nekünk a legutóbbi kutatásunk azt mutatja, hogy körülbelül az emberek 80%-a tisztában van azzal, hogy ez micsoda, szóval ez azért egy elég magas százalék a magyar társadalomnak.
A tisztában van azzal, hogy micsodát, ezt kifejtett, csak hogy tényleg tudjuk, hogy miről beszélünk?
Ez egy közvéleménykutatás, szóval nem kérdeztek meg mindenkinél, hogy pontosan tudja definiálni, de ugye a 2021-ben elfogadott gyerekvédelminek hazudott propaganda törvény, az ugye azt mondja ki, hogy a kiskorúak számára a homoszexualitás, a transzneműség, illetve a tranzíciónak a megjelenítése, vagy a népszerűsítése az tiltott, és ezek után pedig még 3 különböző szektort is megjelöl, ahol specifikus korlátozásokat vezet be. Ez a 3, ez az oktatás, a média és az áruk és szolgáltatásoknak a tere. Például az oktatásban ez úgy jelenik meg, hogy olyan workshopot, műhelybeszélgetést, előadást csak akkor lehet tartani, hogyha egy külön engedélyt kapott erre a szervezet, tehát akkreditálták, de ezt az akkreditációs folyamatot ezt a mai napig nem dolgozták ki, tehát nincsen módja annak, hogy a szervezet tudjon egy ilyen engedélyt kapni, ami azt jelenti, hogy azok a nem csak LMBTQI, de például nőjogi szervezetek, vagy általános emberjogi szervezetek, akik beszélnek ezekről a témákról, ők nem tudnak bemenni az iskolákba, és nem tudnak ilyen előadásokat tartani. És ami a legnagyobb probléma, hogy ez például érinti a szexuális felvilágosítás, vagy a szexuális nevelést is, érinti például a bullying, tehát az iskolai zaklatásnak a prevencióját, vagy a kezelését, mediálását, amikor az iskolákban ez felmerül, főleg, hogyha mondjuk egy fiút, vagy egy diákot azért zaklatnak, mert meleg, vagy transz. Szóval ez például egy elég nagy probléma, főleg úgy, hogy Magyarországon, ahogyan Bence is említette az előbb, azért a szexuális úton terjedő fertőzések azok még mindig nagyon elterjedtek, és Magyarország sajnos hát jobban teljesít, élen jár még mindig a tinédzserkori 18 év alatti terhességeknek a számával, Európában a legmagasabb ezeknek az aránya, és az, hogy a szexuális nevelés, felvilágosítás az nem jelenhet meg az iskolákban, az valószínűleg csak még rosszabbá fogja tenni ezt a helyzetet.
És ezzel együtt, vagy emellett a társadalmi megítélés hogyan változott?
Szerencsére látunk egy bizonyos fejlődést is a magyar társadalomban, mégpedig az, hogy az elmúlt 5 évben sokkal elfogadóbbá és nyitottabbá vált a társadalom.
Ez a két tendencia, ez hogyan összeegyeztethető?
Hát igen, szerintem ez nagyon érdekes. Szerintem annak nagy hatása van a társadalomra, hogy nagyon sok ember bújt elő coming out-olt ezeknek az LMBTQ ellenes törvények miatt. Például, amikor a 33-as paragrafus, tehát azt a törvényt elfogadta az országgyűlés, amely az eddig két évtizeden át teljesen jól működő nem jogi elismerését betiltotta a transz emberek számára, akkor például nagyon sok transz ember névvel és arccal vállalt interjút, úgyhogy előtte nem nagyon volt ilyenre példa. Az, hogy utána volt az örökbefogadási törvényeknek a megváltoztatás, és akkor utána volt a Silverman Családok alapítványokkal a közös kampányunk, a Család az család, arra talán emlékeznek is a hallgatók, tehát az például egy társadalmi párbeszédet tudott elindítani a szivárvány családokról, az azonos nemű embereknek az örökbefogadásáról, a gyerekvállalásról.
És összességében akkor azt tapasztaljátok, hogy a törvénykezések ellenére a különböző kisebb társadalmi kezdeményezések elérték azt, hogy összességében nyitottabbak és elfogadóbbak az emberek.
Igen, azt gondolom, hogy volt egy ilyen hatása, és például mi minden évben igyekszünk egy reprezentatív közvéleménykutatást csinálni, a Medián ebben a partnerünk, és például most már 2022 végére az emberek 66%-a teljesen egyetértett azzal az állítással, hogy az azonos nemű párok is lehetnek jó szülők, míg 2019-ben ez az arány, ez 16% volt. Tehát, hogy egy ilyen...
Ez hatalmas ugrás.
Igen, és láttuk azt, hogy évről évre növekszik ez, tehát, hogy ez nem egy ilyen... Egy ilyen mérési hiba, szóval, hogy látjuk ennek a növekedését, de az, hogy húsvér LMBTQI emberek elmesélik a történetüket, felvállalják arccal és névvel azt, hogy ők családot szeretnének alapítani, és elmondják, hogy szeretik a gyereküket, hogy hogyan törődnek vele, azt gondolom, hogy ez nagyon segít abban, hogy a társadalom jobban elfogadja és megértse ezt. És amikor volt a propagandatörvénynek a bevezetése, az is azt gondolom, hogy egy olyan sok volt nagyon sok LMBTQ ember számára, hogy nagyon sokan coming out-oltak. Nekem olyan ismerőseim, akik 10-15-20 éve elhatározták, hogy ők biztos, hogy nem fognak semmilyen módon ilyen nagy szintéren előbújni, és aztán amikor bekerült ez a törvényjavaslat az országgyűlés elé, akkor így nekem például a Facebook oldalam itt tele volt ezekkel, és nagyon sokan megváltoztatták a profilképüket, akkor ugye volt egy nagy tüntetés, 35 ezeren kimentek a Pride-ra, kimentünk a Pride-ra, úgyhogy azt gondolom, hogy ezek például olyan pozitív benyomások voltak LMBTQ embereknek, ami segített abban, hogy előbújjanak. És azzal, hogy valaki előbújik, azzal az ő környezete is elfogadóbbá válik.
Van-e bármi más olyan jelenség, ami így a kormány akaratával ellentétes módon pozitív hatást gyakorolt az LMBTQ közösség tagjaira?
Hát szerintem tényleg ez a láthatóság. Tehát, hogy 2019-ben azt láttuk, hogy az embereknek körülbelül a 22-23%-a az, akinek van LMBTQ ismerős, és most már a társadalom felének van. És az, hogy most már sokkal nehezebb úgy beszélni LMBTQ emberekről, hogy ők egy ilyen nyugati import, meg hogy jaj, hát ezt csak így Brüsszelből behozták, meg ez egy ilyen úri huncutság, így ez így budapesti, belpesti dolog, és közön pedig az, hogy most már tényleg körülbelül 5 millió embernek van LMBTQ-i barátja, vagy családtagja, vagy ismerőse, ez nagyon segít abban, hogy ne higgyék el ezeket az ilyen uszításokat, vagy félelemkeltéseket, amit a kormány próbál.
Több vagy kevesebb témával ügyben fordulnak hozzátok azóta? És mondjuk tudsz-e mondani pár olyan ügyet, amivel kapcsolatban kifejezetten benneteket keresnek meg?
Igen, nekünk most már lassan 25 éve üzemel a jogsegélyszolgálatunk, bármilyen kérdésben tudnak hozzánk fordulni, ha valakit a szexuális irányultsága, vagy a nemi identitás miatt hátrányos megkülönböztetés, vagy zaklatás, vagy erőszakért, és hát most már olyan szintű az ismertsége a jogsegélyszolgálatnak, vagy hát én szeretném ennek betudni, de hogy most már több, mint évi 365 megkeresésünk van, tehát hogy az év minden napjára jut egy-egy megkeresés. Nem gondolom, hogy ez a típusú növekedés ez csak azért lenne, mert hogy nő a hátrányos megkülönböztetés és az zaklatás, vagy az erőszak Magyarországon, hanem azért is, mert a háttér jobban ismert, a családkampány, a népszavazási kampány miatt is, az, hogyha valakinek volt egy sikeres ügyünk, akkor valószínűleg ezt elmondja a barátainak, ismeretségi körének. De nagyon különböző dolgok miatt keresnek meg minket. Hogy mondjak egy pár példát, az örökbefogadási törvénynek a módosítását már említettem, ez 2021 márciusában lépett életbe, ez azt jelenti, hogy most már Magyarországon azok az emberek, akik nem élnek házasságban, csak akkor tudnak örökbefogadni, hogyha miután a gyermekvédelmi hatóságok, a szolgálatok kb. Leokézták az ő, és alkalmasnak találták őket, ugye akkor van egy pszichológiai vizsgálat, egy környezetvizsgálat is, utána még egy miniszteri engedélyre is szükségük van, és hát jelen esetben most, ha jól tudom, akkor a Kulturális és Innovációs Minisztériumnál van, ami egy érdekes jelenség. Eredetileg Novák Katalinnál volt még, amikor a családügyi államtitkár volt, és több olyan LMBTQI személy fordult hozzánk, aki még ennek a jogszabályi változás előtt indította meg az örökbefogadási eljárást, és mégis visszautasították őket. Például
milyen
azért,
indokokkal?
Mert az egyikőjüknek például azt mondták, ő egy meleg férfi, hogy nem fogja tudni úgy felnevelni a gyereket, hogy ez az alaptörvénynek megfelelő legyen, hiszen az alaptörvény azt mondja ki, hogy az anya nő és az apa férfi. Vagy azt, hogy nem fog tudni jó példát mutatni, vagy nem tudja keresztény módon nevelni a gyermeket. Szerencsére ezeket amikor ezeket az ügyeket a bíróság elé vittük, akkor nekünk adtak igazat, és arra kötelezték a TEGYESZ-t, hogy értékeljék újra az ő applikációjukat, de hát ez most már 2020-ban adták be ezt az applikációt, és most még mindig folyik az elbírálás, tehát hogyha gondoljuk bele, hogy 4 évig így limbóban tartani valakit, hogy örökbe fogadhat a gyermeket, és úgy, hogy közben pedig tudjuk, hogy tele vannak a gyerek otthonok, és azért az elmúlt fél évben egy elég komoly társadalmi párbeszéd és figyelem irányult arra, hogy mégis az állami gondozásban hogyan bánnak a gyerekekkel. Egyébként ez nem... Tehát valahogy sajnos ez nem új. 2017-ben az ombudsman megállapította, hogy 4 olyan gyerek otthonban is talált fizikai és lelki bántalmazást, sőt kínzást és erőszakot is, és semmi nem történt ezekkel a gyerek otthonokban. Se Gödön, se Kalocsán, se az Zalaegerszegen, se Esztergomban. Tehát, hogy azt látjuk, hogy a kormánynak hiába rak oda mondjuk még az akkori ombudsman, tehát az alapvető jogok biztosra egy hivatalos dokumentumot, akkor sem fognak semmit tenni.
És nektek vannak ilyen kezdeményezéseitek, amik a törvények megváltoztatásának célját tűzték ki? Próbáltok párbeszédet indítani?
Mi nagyon nyitottak vagyunk a párbeszédre. Például tagjai vagyunk az összes olyan munkacsoportnak, amit a kormány, vagy egyébként a főváros is összehív, legyen az a budapesti esélyteremtő munkacsoport, illetve az igazságügyi minisztériumnak van egy munkacsoportja, ami korábban az LMBTQI emberek egyenlőségéért dolgozó munkacsoportnak hívták, ez 2021 áprilisában ült össze utoljára, és utána hiába érdeklődtünk a minisztériumnál, hogy mikor lesz következőre összehív, amit évente 2-szer kell, ez nem történt meg, de
nem
most
lett, nem
lett összehívva, de most 2024 tavaszára ezt a munkacsoportot ezt megszüntették, és csináltak helyette egy jogegyenlőségért munkacsoportot, amiben nem csak az LMBTQI emberekért dolgoznak, hanem az etnikai és vallási kisebbségekért is, és most már ennek volt egy ülése. Mi kérvényeztük, hogy legyen transzparens az, hogy például hogyan vesznek be, vagy nem vesznek be más civil szervezeteket, hiszen mi vagyunk az egyetlen LMBT szervezet, aki jelen tud lenni ezeken az üléseken, úgyhogy reméljük, hogy ennek lesz foganatja.
Térjünk vissza a cenzúrára. Ugye korábbi beszélgetésben felmerültek az intézmények, ahova nem lehet bemenni 18 év alatt, illetve a lefóliázott könyvek. De hogyan látod ennek a hatását a társadalomra, illetve a gyerekeinkre?
Szerintem egészen ijesztő, hogy az LMBTQI fiatalok mennyire magukra vannak hagyva. Tehát az, hogy a tanárok azért aggódnak, iskolapszichológusok azért aggódnak, hogy esetleg elveszítik az állásukat, hogyha beszélnek LMBTQI témákról. Ez azt jelenti, hogy azok a diákok...
Effektíve ilyen történik, hogy megfenyegetnek tanárokat?
Mi tudunk olyan oktatási intézményben dolgozó szeméről, akinek jelezték, hogy ne posztoljon LMBTQI tartalmakat a saját személyes közösségi média oldalára, hogy ne hozza fel ezeket a témákat, de több olyan tanár fordult felénk, aki mondjuk biológiát vagy történelmet oktat, aki jelezte, hogy nem tudja, hogy mi az, amiről beszélhet, mi az, amiről nem. Na most, hogyha például biológia órán ez nem hangozhat, ez szerintem egészen abszurd, vagy történelem órán, vagy irodalom órán, amikor Szaffónak a verséről beszélünk, vagy Rimbóról. Szerintem ez rendkívül káros. És az, hogyha a diákokat például zaklatják, piszkálják az osztálytársaik vagy évfolyamtársaik, és nem mernek egy tanárhoz fordulni, vagy éppenséggel a tanár nem mer valamit tenni, az nagyon szomorú. Főleg úgy, hogy Magyarországon tudjuk, hogy a diákoknak, az LMBTQI diákoknak a kétharmadát éri zaklatás az LMBTQI mi voltjuk miatt, és több mint 10%-ukat pedig fizikai atrocitás is éri. Megütik őket, lelökik őket a lépcsőn, megrúgják őket, ez egész elképesztő és elszomorító. Már 2020-ban is az ENSZ-nek a gyermekjogokért felelős egyik intézménye jelezte Magyarországnak, hogy kellene tennie azért, hogy jobban megvédje az LMBTQI fiatalokat. Semmilyen lépést nem láttunk, más következő évben pedig bevezették ezt a propaganda törvényt.
Mit tudsz tanácsolni azoknak a szülőknek, akik átmennek most ezen a teljesen abszurd helyzeten, hogy hogyan tudják segíteni a gyerekeiket ebben a teljesen ellentétes, abszurd valóságban?
Mi most egy olyan projektet valósítunk meg, amely tart olyan képzéseket szülőknek, illetve tanároknak, hogy ők el tudják sajátítani a szexuális nevelés, a szexuális felvilágosítás alapjait, és utána ezzel a tudással felvértezve tudjanak ilyen beszélgetéseket tartani a gyerekeiknek. Szóval, hogyha ez érdekli őket, akkor mindenképpen nézzék meg a Facebook oldalunkat, illetve a szexuálisnevelés.hu weboldalt, ahol rengeteg információt, kiadványt találnak a témában.
És mit javasolnál azoknak az embereknek, és akár szülőknek, akik teljesen elzárkóznak jelenleg ettől a témától, hogy mi miatt lenne fontos az, hogy ők is máshogy tekintsenek erre a kisebbségre, máshogyan kommunikáljanak a saját gyerekükkel, vagy egyáltalán önmagukban megvizsgálják azt, hogy a hozzáállásuk az lehet, hogy változást igényel.
Szerencsére azt látjuk egyébként, hogy egyre többen elfogadnák az LMBTQ gyereküket. Ebben a 22-es kutatásban például azt láttuk, hogy most már 71%, ez jelentős növekedés, illetve 8%-ra csökkent azoknak a szülőknek a száma, akik orvoshoz vagy pszichológushoz fordulnának, hogy így neveljék ki a gyereküket, szóval egyre jobbak ezek a számok, mindenképpen egy pozitív tendenciát látunk ebben, de ezeknek a szülőknek mindenképpen azt tanácsolnám, hogy gondoljanak arra, hogy ő mégiscsak az ő gyerekük. Semmi sem változik fundamentálisan azért, mert hogy az ő nemi identitása esetleg más, mint ahogyan a születésekor bejegyezték az anyakönyvi kivonatba, vagy mert nem egy olyan emberrel lesz együtt, és fog családot alapítani, vagy nem családot alapítani, akivel ő elképzelte. Szóval szerintem arra fontos gondolni, hogy mégis milyen boldogságot érzett, amikor megszületett az ő gyermeke, mennyire büszke volt, amikor elkezdte az iskolát, amikor meglett az első munkahelye, inkább ezekre koncentráljon, és ne azokra az ilyen társadalmi konvenciókra vagy előítéletekre, amik mindannyiunkban ott lapulnak.
A beszélgetést az egészséges társadalom fogalom körbejárásával indítottuk. A gyerekvédelem mit jelent a háttértársaság számára?
Mi tagjai vagyunk a Gyermekjogi Civil Koalíciónak, ez egy nagyon fontos része a munkánknak.
Mivel védjük a gyerekeket valójában?
Hát szerintem például nem azzal védjük a gyerekeket, hogyha hónapokon át ki van plakátolva az ország azzal, hogy háború lesz. Tehát a Gyermekjogi Civil Koalícióval is kiadtunk közösen egy sajtóközleményt, az, hogy egyfolytában azt súlykolják ezek a plakátok a gyermekekbe, hogy ők bizonytalanságban vannak, hogy veszélyben vannak, ezzel az alapvető szükségleteiket vonják.
Ezzel egy szülő nem nagyon tud mit kezdeni. Mit tud a szülő tenni annak érdekében, hogy védje a gyerekét? És én most inkább arra gondolok, hogy nem az információtól való eltiltás, vagy a valóságnak a megtagadása, hanem mivel tudjuk biztosítani a gyermekeink egészséges lelki fejlődését, és ezáltal a védelmét.
Szerintem az, hogyha őszinték vagyunk és nyitottak a gyermekünkkel, akkor ez nagyon tud segíteni, és hogyha bármilyen problémája lesz, hogyha piszkálják a suliban, akkor így elmeri mondani, hogyha elő akar bújni, akkor elmeri mondani. Ezek nagyon-nagyon fontosak, és az, hogy az embernek milyen támogató háttere van, hogy milyen támogató családi kapcsolatai vannak, ezek főleg fiatalkorban nagyon fontosak tudnak lenni. Tehát, hogyha például előbújik a gyerekünk, akkor is, hogyha egy kicsit ez szokatlan, vagy nem számítottunk rá, akkor vannak erre egyébként Magyarországon is csoportok, a támogató szülők csoportja, ők havonta egyszer ülnek össze, nyugodtan el lehet menni erre online is, személyesen is, lehet beszélgetni ezek a félelmekről, vagy arról a sokról, amin átmegyünk, de utána, amikor egy kicsit megbarátkoztunk ezzel a gondolattal, akkor fontos, hogy elmondjuk a gyermekünknek azt, hogy szeretjük őt, azt, hogy támogatjuk, hogy szeretnénk, hogy boldog legyen. És talán Balázs is említette, hogy az LMBTQ emberek, és főleg a fiatalok sokkal magasabb kitettségben szenvednek a depressziótól, szorongástól, azzal, hogyha tudják, hogy számíthatnak a szüleikre, testvéreikre, rokonaikra, ez nagyon tud enyhíteni ezen a szorongáson vagy depresszión.
Említetted a Pride-ot. Mi az, ami miatt fontos a Pride, és mi az, amit például te másként csinálnál ma a Pride-ban, annak érdekében, hogy az több emberhez jusson el, és több emberhez a megfelelő üzenettel jusson el?
Magyarországon 1997-ben volt az első Pride felvonulás, akkor körülbelül 200 ember vett részt rajta, és ez egy nagyon gyors félórás menet volt, és annyira izgultak a jelenlévők, hogy
végigszaladtak gyorsan.
Szinte végigszaladtak, úgyhogy ha jól tudom, akkor a Népszava is úgy hozta le, hogy futóhomok, ami szerintem nagyon vicces, ez ki is van téve ez a cikk az egyik az archívumunkban. Az, hogy minden évben kimegyünk a Pride felvonulásra, ez egy tüntetés is abszolút. Tehát ezzel kiállunk magunkért, a közösségünkért, az ellen, hogy milyen LMBTQ ellenes törvényeket hoznak, és arra biztatok mindenkit, aki ezeket a törvényeket nem tartja fairnek, vagy nem tartja azt jónak, hogy az LMBTQ embereket megkülönböztetik Magyarországon, hogy zaklatják őket, hogy csatlakozzon hozzánk, és jöjjön ki. Most június 22-én szombaton 3 órától lesz a Pride felvonulás.
Mi az, amit máshogy csinálnál? Tehát mi az, amiről azért teszem fel ezt a kérdést, mert ugye nyilván nagyon sok támogatója van a Pride-nak, és nagyon sok ellenzője van a Pride-nak, és biztos, hogy mivel feltételezem, hogy jó sok ilyenen részt vettetek már, mi az, amit szerinted lehetne javítani?
Én 2015-ben voltam először a Pride-on, azért azóta nagyon jelentős változások voltak, tehát akkor azért egy elég orfacsoró bűzlengte be az Andrássy utat, nagyon örülünk, hogy most már nincsenek ilyen incidensek. Én azt gondolom, hogy a Budapest Pride egyébként nagyon jó munkát végez a felvonulás szervezésekor, és azok a hangok, akik azt mondják, hogy ó, de hát ez csak magamutogatás, ez csak, hogy így megpróbáljuk az emberek orrát beledörgölni a másságunkba. Szóval, mint említettem, ez egy tüntetés. Tényleg azért megyünk ki, hogy bemutassuk azt a kormánynak, az országnak, hogy igen, itt sokan vagyunk, akik azt gondolják, hogy az LMBTQ embereknek az egyenlősége az fontos lenne, és hogy nem lennének manapság egyenlő jogaink, hogyha anno Amerikában nem nincsenek meg ezek az első felvonulások. Azt hiszem, hogy a kormányzat és az ilyen jobb oldal igyekszik egy kicsit ilyen oszd meg és uralkodj elven így felbontani az LMBTQ-i közösséget is, és elnézést a nyelvhasználatért, de hogy ez egy ilyen nagyon klasszikus ki a jó buzi, hát a jó buzi az, aki nem megy ki a Pride-ra, aki nem bújik elő, aki nem fogja meg a párjának a kezét az utcán, aki nem terhel ezzel másokat. Szerintem ezek az emberek alapvetően a Pride-ot elutasít, és igazi férfi ne vegyen föl pasztelszíneket, és azt gondolom, hogy ezeket a hangokat érdemes úgy venni, hogy igazából az, hogy az ember nem megy ki a Pride-ra, vagy nem vesz fel egy átlátszó pólót, vagy egy kivágott pólót, vagy nem rak fel egy szivárványt az arcára, ettől függetlenül mindig is rossz buzinak fogják tartani a kormányzat. Akkor is, hogyha csak a négy fal között csinálja, akkor is elmondta Kövér László, hogy egy jó homoszexuális tudja, hogy ő nem egyenrangú egy heteroszexuálissal. Szóval nekem az az üzenetem, hogy aki nem ért egyet ezzel, és aki azt gondolja, hogy egy homoszexuális az igenis egyenértékű mindenki mással ebben az országban, az csatlakozzon hozzánk a Pride felvonuláson, és mutassuk meg együtt, hogy ez az ország, ez valóban mindenki.
A záró kérdésem pedig, Luca, így a Pride-ról visszatérve a mindennapokba, hogy te mi az, amit javasolnál a hallgatóinknak, hogy ahhoz, hogy mindannyian többségben, kisebbségen, bárhol egy nyitottabb és elfogadóbb társadalomba tudjunk élni. Milyen apró lépések vezetnek? Mi az, amit mindannyiunknak akár napi szinten érdemes átgondolnunk, meglépnünk, megtennünk ennek érdekében?
Már a kollégáim beszéltek így a mikroagressziókról, én pedig azt tanácsolnám, hogy az ilyen szalonhomofóbiát, szalontranszfóbiára mondjunk nemet.
Ezt egy kicsit kifejtett, kérlek.
Persze. Szóval, amikor valaki elsüt egy ilyen buzi viccet, akkor nem biztos, hogy azon nekünk nevetnünk kell. És én eléggé egy harcos amazon tudok lenni, amikor erről van szó, de már az, hogy nem nevetünk, vagy megkérdezzük az illetőt, hogy elmagyarázná, hogy ez miért vicces, ezzel már meg tudjuk azt mutatni, hogy ez nem egy elfogadható narratíva, és ezzel sokkal biztonságosabb közeget tudunk teremteni, főleg mondjuk azoknak a munkatársaknak, akik nem mernek előbújni, és rejtőzködniük kell. És azért a felnőtt életünk legnagyobb részét a munkahelyen töltjük, kvázi ezért egy elég elfoglalt munkahéten többet látjuk a kollégáinkat, mint mondjuk a családunkat. Szóval nagyon fontos az, hogy milyen az a közeg. Ne próbáljunk meg elsütni ilyen vicceket, hogyha valaki lenéző módon nyilatkozik LMBTQ emberekről, akkor ne hümögjünk egyetértve, maradhatunk csöndben, hogyha éppenséggel úgy érezzük, hogy van bennünk annyi energia, hogy azt mondjuk, hogy hát figyelj, én nem értek egyet ezzel. Esetleg az is fontos lehet, hogy felhozzunk, hogy milyen filmet vagy könyvet olvastunk a hétvégén, ahol volt esetleg egy pozitív LMBTQI karakter, hogyha azokról a törvényhozásokról van szó, mert a politika azért a legtöbb munkahelyen az téma tud lenni, akkor nyugodtan említsük meg, hogy nem értünk vele egyet. A legtöbb munkahelyen most már van egyébként kezdeményezés arra, hogy az ilyen HR szabályzatokat tegyék befogadóbbá, ezeknek is a támogatását ki tudjuk fejezni. Szóval ilyen apró lépések, amikor a vasárnapi ebédnél kanalazzuk a húslevest, és valamelyik családtag
bedob egy ilyen laza témát.
Igen, akkor én azt gondolom, hogy nem kell mindig fölvenni a kesztyűt, de néha érdemes visszakérdezni, hogy miért gondolja ezt, beszélgetni erről, nem kell vitákra gondolni, de érdemes feltenni tisztázó kérdéseket, megosztani a saját gondolatainkat erről.
Nagyon köszönöm, Luca, hogy itt voltál velünk.
Én köszönöm a meghívást.
A hallgatóinknak és a nézőinknek pedig nagyon köszönöm a figyelmet, nem csak ebben az adásban, hanem az egész évad során. Rengeteget tanultunk, végre videós formátumban is eljutottunk hozzátok, és remélem, hogy hozzá tudtunk járulni ahhoz, hogy ti is egészségesebben éljetek. Kérlek titeket, hogyha eddig követtetek, mindenféleképpen töltsétek ki a leírásban szereplő kérdőívet, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy egyrészt visszajelzést kapjunk a munkánkra, másrészt pedig el tudjuk kezdeni a ti visszajelzéseitek alapján tervezni a következő évadot. Most búcsúzom tőletek a nyár végéig, ti is pihenjetek egy nagyot, ősszel találkozunk, én Bánhalmi Kata vagyok, sziasztok!